Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy vajon hova utaznak a magyar vendégek egyéni szervezésben, fapados légicéggel, melyek a legkedveltebb városok, melyek az exotikus túrák közül azok, amelyek mostanában a slágerek, legalábbis az októberi, novemberi, decemberi időszakra, és hogyha szállás nélküli utazásra indulunk, akkor vajon melyik város vezet. Úgyhogy érdekes műsort ígérhetek az elkövetkezendő egy órában. Érdemes lesz velem tartaniuk. Az első fél órában majd elmesélem önöknek az egyéni szervezésű fapados légicég plusz szállás kombók, és utak közül a legnépszerűbbek melyek, aztán elmegyünk majd jó pár exotikus úti célra is, és megnézzük az egyéni utazásokat is. A második fél órában pedig a városlátogató programokról hallhatnak, amelyeket utazásirodával, busszal teszünk meg, leginkább a magyarok körében legkedveltebbekről lesz szó persze, és az egyhetes nyaraló pihenésekről is, amelyek hát nem a tipikus exotikus utak, mert hát mit szoktunk mondani exotikusnak, igazából mi az exotikus, ez is egy érdekes dolog. Hát exotikus-e a Kanári-szigetek vagy Egyiptom, igazából exotikusnak most már a Thaiföld, Maldív, még Dubaj is ide számít, ezeket szoktuk nagyjából mondani, és nyaraló pihenések nekik a klasszikus török egyiptomi Kanári-szigeteki tunéziai marokkói vakációt, és ezeket nagyjából egy sorba szoktuk említeni a déleurópai egyhetes programokkal. Meg hát nyaralni ugye nem csak nyáron lehet, hanem ősszel is, hát ez is érdekes, hogy a nyaralásban benne van a nyár szó, és mégsem csak erre használjuk, de ez is megér egy tanulmányt, hogy hogyan változott ennek a szónak a jelentése. De csapjunk is bele, nézzük meg, hogy vajon melyek a legkedveltebb városok, hogyha fapados légicéggel el akarunk menni valahova. Nos, London, Róma és Barcelona az, ahova előszeretettel utazgatunk, akár 2-3-4 napra, akár hosszabb időre is, bár 5 napnál tovább nem nagyon maradunk, főleg Londonban, mert hogy meglehetősen drága a szállás. Legalábbis azt látjuk, hogy a foglalások olyanok, hogy szeretünk kimenni Londonba pénteken vagy csütörtökön, és visszajönni vasárnap, vagy esetleg hétfőn. Hogyha jó áru repülőjegyet találunk, akkor pedig úgy is kimegyünk, hogy szerda és péntek. Hozzáteszem azért, ha a londoni eladásokat nézzük, akkor látjuk azt, hogy sok esetben itt dolgozók térnek haza, mennek haza, tehát nem csak turistaként jövünk ide, hanem a munkaügyben is, hiszen volt olyan időszak, amikor azt mondtuk viccesen, hogy Budapest után a legnagyobb város London, ami magyar. Sok magyar dolgozott itt, sokan hazajöttek egyébként azóta, de még így is komoly létszáma van az itteni magyar kolóniának. Londonban a legtöbben a Towert nézik meg, a Tower Bridge környékét sétálgatnak, egy kicsit természetesen a Tét, meg a Modern Tét galériák mellett, és a British Múzeum, meg a Természettudományi Múzeum még az, ami a legfontosabb látnivaló közé tartozik. Plusz persze kívülről a Big Ben, meg a parlamentet is megnézzük, és a Westminster apátságot. Itt sokan bemennek, de azért nem mindenki, hiszen nem egyszerű meg, hogyha nem istentiszteletre megyünk, akkor drága is viszonylag a belépő a magyar pénztárcához képest. A Buckingham palotát kívülről csodáljuk meg, most már nem nagyon lehet másképpen egyébként, mert legközelebb majd, amikor kiköltöznek innen az uralkodó család tagjai, akkor lehet ismételten megnézni, most egyelőre kívülről tudjuk megcsodálni. De a parkban bármennyit sétálgathatunk, például a St. James Parkban, ezt sokan meg is teszik a honfitársaink közül. Londonban bármi is van, minden drága, bár hozzáteszem, a tömegközlekedésre is igaz ez, viszont arányosan annyit kell fizetni, csak amennyit utazunk, tehát elég jó a tömegközlekedés szisztémája, sokfajta dolog közül választhatunk, de a legtöbben ezt az Oyster kártyát választják, amikor feltöltjük a megvásárolt kártyát, azt hiszem talán 8 font egy ilyen kártya, plusz valamennyit felteszünk rá pénzt, és akkor azt fogyasztgatjuk, és annyit fogyaszt róla az automata, amennyibe került az út, mert hogy beléptető, meg kiléptető kapuk vannak Londonban, viccelni nehéz, hát lehetetlennek semmi se lehetetlen, ezt már megmondta az egyik honfitársam, aki tudatos viccelő, ami hát nem éppen szabálykövető magatartásra val. Róma szintén nagyon-nagyon szeretjük, főleg azért, mert itt azért általában jobb az idő, mint nálunk, pláne jobb, mint Londonban. Én kifogtam a legutóbbi londoni kirándulásunkkor, aztán talán 3 hete, 4 hete gyönyörű időt, és olyan szép nap volt, hogy mondták a szállodában, ahol laktam, hogy hát csodálatos, hogy ilyen szép időnk van, hát ez valami hihetetlen, és ez igaz is volt, mert két nap múlva már szemerkélt az eső, a harmadik nap meg ömlött szakadt, amolyan igazi londoniasan. Előtte rengetegszer voltam Londonban, és mindig rossz volt az idő, egyszer talán láttam a napot, de tréfát félretéve, Róma valóban olyan, hogy előszeretettel sétálgatunk a Piazza Navona környékén, nekem az a kedvenc terem, gyönyörű szökőkutakkal, káprázatos emlékekkel, és a Trevi kút még az, ahová meg háttalába dobáltuk sokáig a pénzt, hogy majd visszatérjünk Rómába. A Kolosseum persze kötelező látnivaló, kívülről mindenképpen érdemes megcsodálni. Belül azért nem akkora durranás, hogy úgy érezzük, hogy hú, mert hogy a közepén nem a porondot látjuk, hanem a porond alatti részeket, és biztos, hogy ez tudománytörténetileg fontos, hogy azokat lássuk, de hogy egyébként az a fajta illúzió, amit a Gladiátorban láttunk, hát azt hogy nehéz így elképzelni, és nincs meg. Attól még Rómában a Fórum Románum környékét is végig gyalogolhatjuk, és a második Viktor Emánuel emlékmű pedig tényleg messziről is látszik már, látványos és impozáns, bár a művészet történészek közül nem mindenkinek tetszik. Olvastam egyszer egy tanulmányban, hogy sokan úgy gúnyolták, hogy az Róma műfogsora, mert hogy általában ilyen karrarai márványt használtak, de ott meg fehér márványt, és hogy ez milyen dolog. Én ezt ilyen cizelláltan nem gondolom végig soha, hanem csak azt nézem, hogy látványos vagy nem, és hogyha ott vannak a turisták, fotózgatják, és érdekes, akkor az szerintem pipa, de hát a felesége már biztos nem így gondolná, nem kell messzire mennem. Minden esetre Róma olyan, hogy akár csak az igazság szájába is, hogyha betesszük a kezünket, mint egykor a híres filmben a főszereplő hercegnő, akkor biztos, hogy úgy érezzük, hogy hát ez valami már itt tényleg benne vagyunk a történetbe, a történelembe. Egy dolog oda kell figyelni, hogy nem szabad mindent megnézni egy utazáson, vagy törekedni se szabad rá. Én elkövettem persze ezt a hibát, de ami durva, hogy egyszer a szüleimmel követtem el ezt a hibát. Már viszonylag jobb újságírónak számítottam, és ilyen felkapottam, ez jobb kifejezés talán, és kaptam ajándék római utazást is, úgyhogy elhatároztam, hogy el is viszem a szüleimet. Apámat, anyámat elvittem Rómába, és az 5 nap alatt megpróbáltam mindent megmutatni nekik. Tényleg megállás nélkül rohangáltunk, mentünk a Vatikáni Múzeum, ugye a Sixtusi kápolna, akkor a Kolosseum, a ilyen múzeum, olyan múzeum, Piazza Navona, Trevi kút, sorolhatnám tovább, de még a tengerpartra is kivittem őket, és hát a végén annyira elfáradtak, hogy már nem tudták úgy igazából élvezni, és akkor már így meg is mondták nekem, hogy kedvesen, aranyosan, persze, hát ugye az ajándék utazás után. Aztán megtanultam, hogy ez így nem jó. Amikor Londonba vittem el őket, akkor már tényleg sokkal kevesebb helyre mentünk el, sokszor mentünk autóbusszal, taxival, kevésbé metróval, és akkor azt már tudták jobban élvezni. Tehát Rómában még sokszor voltam, mert hogy egy időben a Malévnak a különböző járatai, azok tényleg elérhetőek voltak újságíróknak, és valóban rengetegszer megfordultam. A Vatikán valóban olyan, hogy látni kell, hogyha valaki erre jár, és ott az épületeket, a Szent Péter Bazilikát belülről is érdemes mindenképpen megcsodálni. Meg hát vannak olyan dolgok, mint például a Vatikáni Múzeum, amelyek a filmekből is visszaköszönnek, és tényleg el tudjuk képzelni a sok-sok fontos, titkos dolgot, amelyekről a filmek szólnak. Rómának a tengerpartja, a kikötő része, az nyáron lüktet és tele van élettel. Gyorsosúttal mentem ide ki. Voltam én autóval is Rómában, sőt, voltam úgy is, hogy Sorrentóig, Nápolyig lejöttem autóval, és Rómába előtte megálltam. Meg voltam úgy is, hogy csak Rómába eljöttem autóval. És emlékszem, hogy hajnalban 3 óra körül érkeztem ide, és simán elmentem így be a belvárosba. Most már nem lehetne. A Kolosseum mellett, Kolosseumtól pár méterre leparkoltam. És aztán adtak a szállodából egy kártyát, és hát láttam, hogy lejárt a kártya, van régi vacak, mondták, hogy tegyem csak ki az autóba, és tényleg így lett, hogy senki nem büntetett meg, kitettem így az autóba azt a kis kártyát, és lehetett valami közmegegyezés a parkolóőrökkel, vagy bárkivel, és nem volt gond belőle végül is, és emlékszem, hogy hát annyira közel parkoltam a Kolosseumhoz, hogy hát ma már így nem is lehetne ilyet. De voltam úgy is, hogy repülőgéppel, több alkalommal, és egyszer hosszabb időre kimentem a tengerparti részre. Szerintem olyan 25-30 perc, nagyjából, mint egy Budapest-Szentendre távolság. Talán még annyi se volt. így jutottam ki a gyorsvasúttal. És érdekes volt az, hogy fekete volt a homok az első résznél. Tehát ilyen kis vulkanikus fekete homok, homokos volt, tehát nem sziklás volt, és a tengerparton pedig sorban voltak különböző éttermek, meg mindenfajta ilyen strandüzemeltetők, és akkor bementem valamelyik strandüzemeltető strandjához, és vagy fizettem a nyugágyért, napágyért, meg a bejutásért, hát vagy nem, és akkor leterítettem a földre, vagy ez a feketés homokra a törölközőmet, de hogyha az üzemeltető területén belülre mentem, akkor már a belépésért is fizetni kellett. Hát legalábbis akkoriban így volt. Aztán hallottam, hogy azóta már sokat reklamáltak, meg meg is szüntették a privilégiumok egy részét, aztán azok, akik már régóta üzemeltetik a strandokat, azok fellázadtak, úgyhogy most éppen legutóbb mi volt a helyzet, azt nem tudom, de akkoriban még érdekes volt, hogy hát nem csak úgy szabadon látogatott vadregényes területekre jutottam, hanem strandok sokasága várt mindjárt itt a kikötős résznél. Aztán utána, amikor távolabbra mentünk, akkor meg ott volt maga a kikötő, ugye a Róma kikötője, ami szintén megér egy pár fotót. Utána mondom, hogy hosszabb időt el voltam, az azt jelenti, hogy reggel elindultam, aztán egészen estig ott voltunk, és este visszajöttünk, szintén Rómába ott volt a szállás. De lehet bizony kombinálni a fürdést, pihenést a római városlátogatással. Csak nem biztos, hogy érdemes, mert szerintem Rómát meg kell nézni, és aztán kell keresni, hát csodálatos tengerparti szakaszok vannak Olaszországban egy olyan helyet, ami meg alkalmas arra, hogy ott pihengessünk a tengerparton. Ez is alkalmas, de szerintem inkább azoknak jó, akik egyébként Rómában laknak, és utána ki akarnak menni strandolni, és nem akarnak ezért csak a strandárát, meg a nyugágyárát kifizetni, nem többet, arra tökéletesen alkalmas. A toplista harmadik helyén van Barcelona, mert hogy nagyon szeretjük Barcelonát, nem csak mi, olyan sokan szeretik, hogy már a túlturizmustól szenved Barcelona és környéke, de Gaudi Sagrada Familiája és a híres park igencsak vonza a turistákat, meg az is, hogy Barcelonában jó idő van általában. Gyönyörű pálmafás sétányok vannak, és itt aztán tényleg a Columbus szobrát is megtekinthetjük, meg sétálgathatunk gyönyörűen. Úgyhogy nagyon szerethető, kellemes, lüktető város Barcelona. Ha pedig valaki bejut egy meccsre, hát ezt már elképzelni is nehéz, milyen csodálatos dolog. Hát emlékszem, hogy egyszer a feleségem meg akart lepni, és mondta, hogy majd magában mondta, hogy vesz egyet nekem a Bajnokok Ligája döntőjére, mert én minden EB-re és VB-re kimegyek, az Európa-bajnokság és a világbajnokság nagyon vonz engem, de ide ugye nem úgy működik, hogy hát híres újságíró vagy, akkor kérek szépen egy ingyen jegyet, hanem még a sajtónak is külön akkreditációt kell kérnie, és azt is csak pénzért adják, hát ez mindenki ide akar eljutni, ez nem csoda. Úgyhogy én általában saját szervezésbe jutok ki mindig itt az EB-re, VB-re, és hát a saját szervezés az meg azért kell, mert ha befizetsz egy utazási irodánál, akkor olyan árakat mondanak, hogy tényleg a víz is kiver. Úgyhogy nem egyszerű logisztikailag összehozni egy ilyen kirándulást, de EB-re, VB-re azért elmegyek, azok tényleg csodálatos élmények, viszont a Bajnokok Ligája döntőn még nem voltam, úgyhogy mondta a feleségem magában, hogy akkor majd meglep engem karácsonyra. És hát mondta is, hogy ő arra gondolt, hogy hát szerinte komoly összeget erre rá fog áldozni, és valóban nem csak 20 ezer forintot fog erre áldozni, hanem 25 ezeret, mert hogy 25 ezerért már biztos valami VIP jegyet kap, vagy valami komolyabb jegyet gondolta magába, és aztán fel is ment egy olyan internetes oldalra, ahol ilyen másodlagos közvetítők jegyeket árultak, és mondta nekem utólag, hogy először, amit ott látott, azt hitte, hogy ez egy telefonszám, mert hogy 7 jegyű volt, és hogy ezt a 7 jegyű telefonszámot fel kell hívni, és akkor ők majd elmondják, hogy hol lehet 25 ezer forintért jegyet kapni. Aztán rádöbbent, hogy hát nem lehet 25 ezer forintért jegyet kapni, mert hogy nagyjából 1 millió valamennyi volt a jegy, úgyhogy itt be is fejeződött a B1-1 vásárlási mese, mert hogy nem lett jegy. Úgyhogy érdekes. De a Barcelona meccsére azért lehet emberi áron jegyet kapni, tényleg ez nem annyira elérhetetlen, minden esetre hatalmas élmény a rajongóknak, meg hát nem csak a rajongóknak, hanem általában a foci kedvelőknek is. Egyébként üresen is mutogatják a stadiont, én megnéztem ezt is, meg megnéztem a Real Madrid stadionját is, bár a legnagyobb élmény az a Maracana stadion volt, meg a Boca Juniors-nak a Boca Juniors River Plate meccs, amit megnéztem, Argentinában, Buenos Airesben, hát ez valami elképesztően jó volt. És az egész hangulata, a koreográfiája, meg a múzeum, majdnem mindegyik nagy klubnak van múzeuma. Barcelona tényleg csodálatos, rengeteg képtár is van, nem fogunk unatkozni, hogyha 4-5 napot itt eltöltünk, 2-3 nap meg egyenesen kevés. Bár itt is úgy vagyok ezzel, hogy hát soha nem jó az, hogyha mindent meg akarok nézni ilyen ismert híres településeken egyszerre. Na de menjünk tovább, és nézzük meg az exotikus egyéni szervezési utazásokat, hogy vajon melyek, amelyek mostanában népszerűek. Dubaj. Dubajt imádják a magyar turisták, a magyar vendégek, és amióta ilyen sok légijárat köti össze Dubajt Budapesttel, azóta ezt ki is használjuk, és megyünk, hogy megcsodáljuk a sivatagi emírséget. Sokat kérdeznek arról, hogy hát vajon meg lehet-e nézni a híres Pálma szigetet, hát persze, hogy meg lehet, sőt, olyan szinten meg lehet, hogy felülünk a magasvasútra, és ki lehet menni a végéig, mert ez nem kicsi. Tehát nem úgy kell elközelni, hogy akkora, mint a Margit-sziget, hanem óriási a mesterséges Pálma-sziget. Közepén magasvasút van, és jobbra-balra pedig épületek sokasága. Tehát vannak hatalmas, nagy toronyépületek is, meg vannak kis apartmanok, meg éttermek, meg villák, tehát valóban rengeteg minden van. Tehát igazából nem is nagyon érezzük, hogy szigeten vagyunk. Felülről lehet látni persze, meg vannak olyan helyek, ahol különböző ilyen kis kanálisok vannak, és akkor abból látjuk, hogy igen, ez egy sziget. Plusz a legvégén ott van a híres Atlantis Hotel, annak is van egy olyan része, amit szabadon látogathatunk, egy vízipark, az nagyon, nagyon jól néz ki egyébként, és nagyon élvezetes. Plusz van még mellette egy olyan múzeuma, ahol predátorszerű szörnyeket lehet megcsodálni, meg mindenféle érdekes dolgot. Úgyhogy ide is el lehet jönni. Itt láttam életemben először egyébként aranyautomatát. Befektetési célból lehet bankkártyával kis aranydarabokat vásárolni. Úgyhogy ez is érdekes volt. De Dubajban, amit sokan megnéznek, természetesen a Burj Khalifa, a világ legmagasabb 828 méter magas épülete, alatta a Dubai Mall, a híres bevásárlóközpont, és van egy Dubai Múzeum is, ahol pedig a régi Dubajt, amikor még itt tevéket tartottak, pásztorkodtak, is bemutatják nekünk. Plusz ki lehet menni quaddal a sivatagba, bár hozzáteszem, két olyan kedves barátom is van, aki már sérülés szenvedett, úgyhogy azért óvatosan kell ezzel bánni. Elvisznek minket egy beduin faluba is, hogyha erre befizetünk, és amit még ajánlok, hogy a Mall of Emirates-ben menjenek el, mert itt van a bevásárlóközpont végében egy olyan sípálya, ami fedett sípálya, és ki lehet próbálni a síelést a helyieknek, ami nagy dolog, sőt, szánkózhatnak is a gyerekek, tetszett nagyon ez is. A Dubai Mallban pedig a Burj Khalifa mellett ott van egy hatalmas vízi akvárium, ami egy kicsit a mi kampónánkhoz hasonlít, csak jóval nagyobb és impozánsabb. Tehát ezt is meg lehet nézni. Van egy nagy, komoly bazár és rengeteg bevásárlóközpont, sok-sok érdekes ingatlan, meg az új kikötői rész az olyan, hogy kellemes sétákat lehet tenni. Ilyenkor novemberben nagyon jó az idő, bőven alkalmas a városlátogatásra Dubaj. Nyáron csak olyan helyen tudunk meglenni, ahol van légkondicionáló. Én kipróbáltam azt, hogy milyen, amikor el akarok gyalogolni a Pálma-szigeten lévő apartmanházból a magasvasútig, ami nincs túl messze, és nagyjából 15 méter után visszafordultam a feleségemmel, mert nem bírtam tovább, mert már mindenemen csorgott a víz. Tehát elképesztő volt. Ami az exotikus programokat illeti, még mindig kedvelt Thaiföld, de a Thaiföld esetében az igazi sláger az majd ugye január-február időszak. Ugyanez igaz a Maldív-szigetekre is. Szaúd-Arábia most még az exotikus egyéni szervezési utazásoknál nagy sláger, hiszen a repülő miatt egyre több honfitársunk utazik ide, és fedezi fel az itteni titkos kis világot. A Maldív-szigetekről pedig csak annyit, hogy a 80-as években kezdődött, a 80-as évek végén itt a turizmus, főleg németek jöttek ide, aztán franciák, aztán a 2000-es években már bőven jöttek magyar turisták, magyar vendégek is. Most már van olyan sziget, ami itt is túl zsúfolt, bőven vannak orosz vendégek, nagyon sok a kínai vendég már, és az európai országokból, Közép-Kelet-Európából is sokkal jönnek. Volt olyan év, azt hiszem tavaly igen, amikor csúcsot döntöttünk például, hiszen először 3000, aztán 3500, most már 5000 turistával a Maldív-szigetek esetében már mérhető küldőországgá váltunk, úgyhogy a járatok itt is megtették a hatásukat, és sok magyar turista, aki teheti, az a Maldív-szigetekre elutazik. január, február, március időszakban főleg, de már decemberben is, december elején, esetleg november végén. De még mindig, hogyha összevetem, akkor Dubaj az, ami talán a legnépszerűbb az exotikusnak mondható egyéni utazásokat, ha nézzük. Természetesen mondom, az egyhetes nyaraló pihenéseket, azokat most nem számítottam ide, tehát az Egyiptom, Törökország, Kanári-szigetek, Tunézia, Marokkó, ezekről majd a műsor második felében lesz szó. Most a klasszikus értelemben vett exotikus úti célokról meséltem, ugye Dubaj, Maldív-szigetek, Tájföld, Szaúd-Arábia. És hát, ha megnézzük, hogy mondjuk egyéni szervezésben fapadossal hányan mennek Londonba, Rómába, Barcelonába, nyilván annak fényében ez, hogy Maldív-szigetekre összesen egy évben 5000-en elmegyünk, hát ez ugye jóval kevesebb természetesen, de attól még mindenképpen olyan szám, ami már érdekes. Ha pedig azt nézzük, hogy hova megyünk egyénileg úgy, hogy nem feltétlenül szállunk meg, milyen városokba, nos, Bécsbe talán leginkább. Bécs az, ami már novemberben is népszerű, és szeretünk itt vásárolgatni, aztán decemberben rengeteget vásárolunk Bécsben, és megnézzük a karácsonyi vásárt is. Sok karácsonyi vásárt nézzünk meg, ha a külföldi vásárok közül. Bécsbe, Pozsonyba, de még Zágrába is ellátogatunk, de a bécsibe többen jóval, nagyobb is egyébként, meg sok-sok vásár van. Ugye azt mondjuk, hogy karácsonyi vásár Bécsben, hát igazából a Rathausa szemben, a Rathausa előtti, a tanácsháza előtti az, ami a legnépszerűbb, de van ugye a Hofburgnál is, tehát itt is sok vásár van, mint Budapesten, és Bécsben ilyenkor biztos, hogy sok magyar turista ellátogat, de már most a novemberi időszakban is. Ha pedig azt nézzük, hogy a vásárlás mennyire vonz minket, nos, ehhez elég annyit mondok, hogy nemrég volt egy sajtótájékoztató, és az egyik ismert Bécs melletti település, ugye Pahrndorf, az különjáratú buszokat kezdett el indítani Budapestről, mert hogy olyan nagy volt az igény, hogy ide eljöjjenek a magyar vendégek. Ez is minden esetre érdekes. Az egyéni szállás nélküli utazások körében még azért van jó néhány olyan település, ami népszerű. Kassára is sokszor ellátogatunk, és aztán utána jövünk visszafelé, de nagyváradi látogatást is gyakran teszünk, úgyhogy bőven vannak ilyenek. Hozzáteszem, most elsősorban a turisztikai célú látogatásokról beszélek, nem pedig arról, amikor valahol dolgozunk, mert hát nyilván akkor a bulgárlandi területek vezetnek, ahová naponta átjárnak Szombathelyről, Sopronból, vagy akár távolabbi területekről is a Dunántúl nyugati feléből dolgozni. Úgyhogy ha turistáskodás, ha bevásárlás, ha üzleti turizmus, ha hivatásturizmus, akkor a viszonylag közeli területek esetében szállás nélkül is sokszor megyünk külföldre, és élvezzük azt, hogy most a koronavírus járvány után ismét szabadon átjárhatóak a határok, és utazgathatunk. Ha megnézzük, hogy mennyi légjárat indult idén a különböző európai városok között, akkor azt látjuk, hogy nagyon komoly a bővülés. Már visszaépült a 2019-es szint, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, és a magyarok utazási kedve is töretlen, bár sokan azt jósolták, hogy a gazdasági helyzet, háború, stb. Okán majd kevesebb lesz az utazás. Nos, azt mondhatjuk, hogy a külföldi utak is népszerűek, úgyhogy a magyarországi utazási irodák nem panaszkodhatnak, de a belföldi turizmus is hozza a számokat, sőt, akár rekordközel is lehet a mostani év, úgyhogy az idegenforgalom minden esetre továbbra is jól muzsikál, és azért ez mindenképpen vigasztaló akkor, amikor egyébként meglátjuk, hogy a világban jó pár helyen válsághelyzet van. Ezen a hétvégén tényleg a hivatás turizmus egyik központja Budapest, hiszen az Európai Uniós csúcs találkozók kapcsán rengetegen érkeztek ide, nem csak a politikusok, hanem a kísérők és a szakértők is, úgyhogy bőven megteltek a budapesti szállodák, de eleve az ősz arról szól, hogy kirándulunk, várost nézzük, nem csak feltétlenül üzletelünk, vagy éppenséggel a diplomáciával foglalkozunk, és megindulunk ilyenkor azokba a városokba, ahol élmények várnak minket, remélhetőleg pozitív élmények, hiszen ezek az élményígéretek azok, amelyek mozgatják a turizmust, arra vágyunk, hogy megnézzük a szép épületeket, megkóstoljuk a helyi ízeket, a látványosságok tényleg olyanok legyenek, hogy tudunk azokban gyönyörködni, és elmesélhessük utána itthon a legendákat. Bár mostanában már azonnal mesélünk, akár egy élő közvetítéssel az Instagramon, vagy a TikTokon, vagy egy Facebook poszt erejéig. Ma már nagyon sokan, sok mindent megosztunk a többiekkel, akár azokkal is, akikkel nem feltétlenül gondoltuk korábban, hogy meg fogjuk majd osztani. Úgyhogy megváltozott persze a turizmus, de azért az őszi időszakban vannak nagy slágerek. Régen, amikor én iskolába jártam, még nem volt őszi szünet, és síszünet sem. Mind a kettő turisztikai szempontból sokat hozott a konyhára. Egyrészt a síelések száma megnövekedett. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk 25-30 évvel ezelőtt hány magyar ment síelni, akkor látjuk azt, hogy megsokszorozódott a síelők száma. Magyarországon is már jó értékelhető sípályák születtek, és az utazásokat illetően pedig Ausztria, Szlovákia, Olaszország, sőt Franciaország, meg Svájc is bizony már látogatottá vált. Hát Ausztriában megyünk a legtöbben, meg Szlovákiában, aztán Olaszország, Franciaország, Svájc, tehát ugye minél drágább, annál inkább meggondoljuk, hogy utazunk-e, hogy annál kevesebben tudják kifizetni. Úgyhogy ebből a szempontból ez is változott, és az őszi szünet idején pedig az változott, hogy ma már a wellness élmény az tényleg vonzza a vendégeket Csárvárra, Hajdúszoboszlóra, vagy éppenséggel más olyan területre, olyan helyre, ahol meleg vízben kellemesen el vagyunk, és a legkülönbözőbb szolgáltatásokat igénybe vehetjük, de a külföldi utazások is ilyenkor tényleg szinte kilőnek a számot illetően. Van, aki Egyiptomba, Tunéziába utazik, de Barcelona, London, Róma, ezek is rendkívül népszerűek, úgyhogy érdemes is sorra venni, hogy vajon az őszi időszakban, akár az őszi szünetben, akár utána, de az adventi vásárok előtt vajon mik voltak a legnépszerűbbek, és melyek lesznek még az elkövetkezendő időszakban, hiszen még novemberben is utazunk. A külföldi utazásoké a terep, ezt a világszámban megszokhatták, úgyhogy azt nézzük meg, hogy vajon repülővel, busszal, autóval mely úti célokat keressük fel elsősorban az őszi időszakban, legalábbis ebben az októberi, novemberi időszakban, amikor az őszi szünet és az őszi szünetet követő időszak azért meghatározó. Mert hogy szeptember végén Oktoberfest, Németország, tehát ezek azért mindenképpen fontosak, meg hát ma már szeptember az olyan, hogy sokszor a korfui, krétai, rodoszi charter repülőgépek tele vannak, és noha az iskola azért behatárolja, hogy a családok mikor utaznak, de azok, akik úgy tudnak dönteni, hogy az utolszezonban is felülnek egy-egy gépre, vagy elmennek egy fapados járattal, és valamelyik Görögszigeten pihengetnek, azért még jó időre számíthatnak. Úgyhogy ez divatossá vált, bár azt a volument nyilván nem fogjuk elérni, amit a július-augusztus, hiszen akkor adják ki a szabadságokat, akkor van iskolai szünet, akkor nem kell óvodába vinni a gyereket, ha nem akarjuk, úgyhogy ezek nyilván meghatározóak. A városlátogató programok tipikusan olyanok, hogy két nagy módja van manapság az utazásnak, illetve hogyha a repülősöket is leszámítjuk, akkor három. Az egyik az, amikor szervezett úton autóbusszal megyünk valamilyen városlátogató programot abszolválni, és hát ezek általában olyanok, hogy nem csak megnézzük az adott települést, hanem előtte-utána a környéket is bebarangoljuk, és idegenvezető segít nekünk a boldogulásban. Sokan azt mondják, hogy vége az utazási irodáknak. Nyilván az idősebb korosztály még azért igényli az idegenvezetést, azért a nyelvtudás is olyan, hogy sokszor örülünk annak, hogy magyarul ismerjük meg a helyi nevezetességek történetét, és nem pedig a karfába kapaszkodva verítékezve kell magunkban fordítgatni. Tehát nyilván ez is számít, meg az is fontos, hogy megvan az a fajta biztonság, hogy tudjuk, hogy mikor, hol, mi történik, nem tévedünk el, legalábbis remélhetőleg, bár hallottam már olyan csoportot, hogy az egész eltévedt, de hát nyilván egy profi utazási irodával ez ritkán fordul elő. Nézzük azt, hogy a mostani hosszú hétvége, az őszi szünet, meg általában itt az őszi időszak legnépszerűbb útjai melyek voltak, amelyek esetében ugye autóbuszos utazásról van szó, és utazási irodát választottak a magyar turisták. Nos, Salzburg. Salzburg az a város, ahol biztos, hogy magyar szót fogunk hallani, mert rengetegen dolgoznak, akik Magyarországról mentek ki, és itt munkát vállaltak. A szállodákban, a vendéglátóhelyeken, az éttermekben nagyon sok magyar van. Burgenland is magyaroktól van tele, tehát ha megnézzük, hogy Burgenland, mint osztrák tartomány, vajon a külföldi munkavállalókat illetően hogy áll, akkor azt látjuk, hogy magyarból van a legtöbb. Ami nem véletlen, hát nekem a soproni összes ismerősöm, barátom, osztálytársam, mindenki szinte ott dolgozik. Vannak, akik azért ott maradtak, és otthonnak is üzletben eladók, de rengetegen mennek ki, és van, aki egyébként Bécsig megy egészen vonattal, aztán utána visszajön Bécsből, úgyhogy bőven vannak, akik ott dolgoznak. Aztán vannak, akik távolabbi területekre mennek, a síszezonban pedig nagyon sokan elmennek a szállodákba takarítani, felszolgálni, sorolhatnám tovább. Nos, Salzburgban tehát sok magyar dolgozik, de nagyon sok magyar turista is van. Tényleg a Mozart háztól kezdve a Várig nagyon sok mindent megnéznek, és nagyon szeretjük Salzburgot, és a környéket is felfedezzük. A városlátogató utazási irodás buszos programok élén van tehát Salzburg, de nem sokkal utána jön Lengyelország, Zakopane, Krakó olyan, hogy egymást érik a turistabuszok, ezt láthatjuk, a magyar turistabuszok, és rendkívül kedvelt a magyar turisták körében. Valóban árértékarányos szolgáltatásokat kínálnak, szeretjük ezt a környéket, bőven van látnivaló, a történelemről is sokat tudunk, és érdekel is minket, tehát azok, akik az őszi időszakban akarnak, tudnak utazni, előszeretettel választják ezeket a típusú városlátogató programokat, hogyha utazási irodával mennek és autóbusszal. Ott van a dobogon Prága, mégpedig azért, mert könnyen, gyorsan oda tudunk jutni, hiszen végig autópályán tudunk menni. És Prága egy központú, nagyon hosszú ideig keményen versenyzett Prága Budapesttel, és nem is Bécs volt a bezzegvárosunk, hanem egy kicsit Prága, és azt mondtuk, hogy hú, hát akkor jó lenne, ha annyi turista jönne, mint Prágában van, jó lenne, hogyha azt meg tudnánk csinálni, amit a csehek Prágában. Hát most már meg tudjuk csinálni, amit a csehek Prágában, sőt, jobbat tudunk csinálni. Több jobb szállodánk van, mint Prágában van, ezt nyugodtan elmondhatom, mert azt hiszem, hogy legtöbbet ismerem. Tehát Prágát utolértük, sőt, sok tekintetben meg is előztük, úgyhogy ez mindenképpen eredmény. Most már Bécs az, ahová így fel kell fejlődni. De Prága könnyen elérhető, nyilván egy magyar turistának is rendkívül jó élmény. Amit észrevettünk, és van egy kedves barátom, kosárlabda edzőm egyébként, aki tanár, edző, testnevelő tanár, és egy gimnáziumban igazgatóhelyettes, és ő mondta, hogy hát azért azt mondjam el, hogy mi korábban a legtöbb nevezetességet ingyen meg lehetett nézni, és korlátozás nélkül, most már ha az Aranyművesek utcájánál is, de akár Székesegyháznál is belépőt szednek, tehát szigorodtak így a feltételek, nem csak úgy sétálgatunk az osztállyal. Hát az biztos, hogy azért a túlturizmus jelensége Prágát sem kíméli, és annak az egyik megoldása az, hogy pénzt szedünk a szolgáltatásokért, mert akkor már kevesebben kevesebbszer mennek be. Hát ha már nagyon sok pénzt szedünk, akkor meg még kevesebbszer. Úgyhogy ez gyakran előfordul. Prága minden esetre, mint említettem, egy központú, ami az előnye is, meg a hátránya is. Hátránya abból a szempontból, hogy ha megnézzük Budapestet, akkor itt elmehetünk a Hősök terére, a Várba, megnézhetjük a Várkertbazárt, sétálgathatunk az Andrássy út környékén, a Deák térnél, de van jó pár másik olyan hely, amit még bőven megnézhetünk, a Margit szigettől kezdve egészen a Kopaszigátig felmehetünk a Nagy Toronyba, akár vagy kipróbálhatjuk azt, hogy a Podmanicki utca is topbárjai milyenek, úgyhogy sok hely van, ahol bőven tudunk mit csinálni. Hát Prágában viszont ugye van a Hradčin, ott lesétálunk, átsétálunk a Károlyhídon, ott vagyunk az óvárosba, és akkor nagyjából ennyi az, ami a legfontosabb látnivalókat így csokorba veszi. Van a híres óra, az orloj, és tehát persze sörözhetünk a remek helyek valamelyikében, de gyalog is könnyen bejárható, és ugye nincs annyi központ, az előnye, hogy mindig van egy kis zsúfoltság érzésünk, és ettől a tömeg újból vonzódik a következőhöz, tehát valójában sokkal inkább értékeljük azt a helyet, ahol nagyon sokan vannak, mert úgy érezzük, hogy másnak is tetszik, mint hogyha bolyongunk, mint kísértetek a sűrű ködben, és nem nagyon látunk más turistát, és hiába vagyunk remek helyen, nem azt mondjuk, hogy hát milyen érdekes, hogy ilyen csodálatos helyen ilyen kevesen vagyunk, de milyen jó, mert tudunk fotókat készíteni, hanem azt mondjuk, hogy hú, hát vajon mit fognak szólni a többiek, hogy hát alig van turista, akkor lehet, hogy ez nem is olyan jó hely. Jó sok olyan hely van, ami nagyon kedves, értékelhető, és még annyira nem árasztották el a turistát, de az biztos, hogy az európai városokra ez nem jellemző mindenhol, ami tényleg egy picit is érdekes, rengeteg a turista. Prágába is mennek az utazási irodával a magyar turisták autóbusszal, és hát ha már elmentek Prágába, akkor sokan tovább mennek, és egészen Karlovarig van jó pár buszos program, és ott ki lehet próbálni, hogy milyen a gyógyfürdő kúra, bár hozzáteszem, a budapesti gyógyfürdők jobbak és szebbek is, és azt hiszem, hogy a prágainál talán az érdekes, amikor kapunk egy ilyen kis ivókúrához egy speciális kis edénykét, aminek a segítségével tudunk vizet venni a kútból, és akkor kipróbálhatjuk a melegvízi forrásoknak a vizét, és ihatunk belőle, és akkor talán az egészségünk is inkább rendben lesz. Utána következnek a németországi városok. Mi magyarok szeretjük a német városokat az őszi időszakban megnézni. Az utazási irodával történő városlátogató programok nagy slágere a Neuschwansteini kastély és München és környéke. Sokat meséltem már az elmúlt héten erről önöknek, úgyhogy most azért a részletekre nem térek ki. Minden esetre van mit nézni, hiszen Neuschwanstein tényleg egy olyan tündéri vár, hogy nem véletlenül mintázták a Disney kastélyt is erről, és sok minden mást is. Egy igazi mesevirág. Ide érdemes elmenni. Ha pedig itt vagyunk, akkor már csak egy ugrás München. A belvárost érdemes mindenképpen megnézni. De Németországban az jó, hogy akármelyik városban töltünk időt, a múzeumok jók, igényesek, profik, és általában jól fogjuk magunkat érezni. Bár hozzáteszem, az igazsághoz tartozik, hogy van már olyan település, ahol azért este nem mindenhol sétálgatok az utcán, de nyilván nem kell feltétlenül egy utazási irodás programnál esti sót szervezni, meg hát itt általában mindig vigyáznak ránk. Szlovéniában a körutazások a jellemzőek, van egy tipikus körutazás rész ilyenkor az őszi időszakban. Hát nyáron nem, nyáron lemegyünk, és akkor Portorosban, Piránban el vagyunk, aztán utána hazajövünk, és esetleg hazafelé bemegyünk megnézni valami érdekes dolgot. De ilyenkor az őszi időszakban tökéletes lehetőségünk van arra, hogy megismerjük a Bledi-tó környékét, hogy megnézzük a posztonyai cseppkőbarlangot, ami Európa talán legnagyobb cseppkőbarlangja, még kisvasút is van benne, és itt meg lehet nézni a Proteuszt, egy nagyon furcsa kis ősi lényt, ott a barlangban éldegél. Aztán megnézhetjük még a Predjamai várat is, ami már messziről is tökéletes fotótéma. A híres ura egykor ott halt meg az árnyékszéken, mert egyetlen egy helyen volt gyönge a várfal, ahol még a várúr is fegyverzet nélkül tartózkodott, és hát pont akkor eltalálták. Hát ez nem szép halál, de hát melyik szép persze. És ezt az érdekességet is elmondják azért, hogyha ide látogatunk. Utána azért a tengerhez, ha lemegyünk, akkor látjuk a mesebeli kis Piránt és környékét, és nyilván azért, ha már Szlovéniában vagyunk, akkor Ljubljanát, a fővárost is érdemes megnézni, és egy jó kapucsinót kortyolgatni a folyónak a partján. Horvátország is az őszi időszakban is látogatott, a plitvicei tavak azok, amelyek a szervezett utazásoknak a célpontjai. Minden évszakban érdemes ide eljönni. Én voltam télen, nyáron, ősszel és tavasszal, de nem úgy persze, hogy egy évben mindig elmentem, hanem több alkalommal is szerveztek ide tanulmányutakat, mert volt olyan is, hogy magamtól jöttem. Úgyhogy valóban teljesen más ősszel, mint télen, amikor minden be van fagyva, és a hótakaró fantasztikusan jól néz ki, csillog rajta a napfény. Tényleg hihetetlen. És aztán itt van a nyári időszak, amikor meg a legtöbb turista érkezik, tavasszal pedig a hóolvadást követően olyan vízesések is megnyílnak, amelyeket korábban nem láttunk, és teljesen más ilyenkor, mint mondjuk az őszi időszakban. De hogyha össze van sok csapadék, akkor is látványosabb sokszor, mint a nyári időszakban. De ezek nagyjából az utazási, irodás, buszos, városlátogató programok közül a legnépszerűbbek, hát persze rengeteg van, hiszen csak az utazási irodák fantáziája, meg az utazók pénztárcája szab határt. De ősszel azért továbbra is megyünk egyhetes nyaralásokra, nyaraló pihenésekre. Ezek közül ebben az időszakban nyilván azok a helyek népszerűek, ahol még meleg van és jó idő. Egyiptom áll a toplista élén, és nagyjából, hogyha megkérdezik, hogy mennyiből lehet eljutni Egyiptomba ilyenkor, nos 243 ezer forintból már el lehet jutni egy hétre, ami azért, hát persze lehet, sok lehet kevés, de azt gondolom, hogy a mai árszintekhez képest egyáltalán nem olyan eszeveszett összeg. Egyiptomra jellemző, hogy árérték arányos, tehát nagyon jók a szállodák, és valóban ahhoz képest, hogy mennyibe kerül az utazás, tényleg pazar minden, viszont a másik oldalon azért ahhoz nyilván hozzá kell szokni, hogyha egy kiadósot lakomázunk, akkor utána lehet, hogy nem lesz gondunk a szorulással, meg hát sokszor azt mondják, hogy minden 10 utasból 9-et elér a fáraó átka, vagyis amikor hazajön, akkor azért a hasmenés rohamok kísértik. Tény és való, hogy a higiéniai viszonyok nem tökéletesek, az is biztos, hogy mindenhol alkudni kell, hogy mindenhol össze-vissza mozognak az árak. Tehát aki ezt nem szereti, az azért nem fogja tökéletesen jól érezni magát. Tehát nem ez a japán sterilitás jellemzi így a mindennapokat, hanem azt látjuk, hogy Egyiptom tényleg lüktet, és néha egyesek azt mondják, hogy nekik ez a káosz, de azért azt hiszem, hogy szerethető, és hát ne felejtsük el, amellett, hogy rendkívül árérték arányos Egyiptom, amellett hát itt vannak a világ csodái, a piramisok, vagy itt van a hajókirándulásra lehetőség a Níluson, itt van az Aszuán környéke, itt van Luxor, a királysírok, tényleg olyan történelmi nevezetességek vannak, hogy önmagában ezért megéri eljönni, plusz még pazarul megcsinálták Hurghadát és Sharm el-Sheikhet, az üdülőtelepüléseket, ahova egyébként azok mehetnek be, akik itt pihennek, nyaralnak, vagy itt dolgoznak, tehát még ilyen sorompóval el is választották egyes területeit, egyes részeit. Pazar szállodák vannak Egyiptomban. A szállodákra általánosságban jellemző, hogy gyönyörűen néznek ki, rengeteg az itt dolgozó, mert hogy olcsó a munkaerő, de az kétségtelen, hogy az ételek minősége azért nem éri el a törökországi ultra-all-inclusive szállodák ételének minőségét. Azzal együtt még Egyiptom az abszolút ajánlható célpont. Sokszor kérdezik, hogy mennyire biztonságos. Igazából ez elég relatív a biztonság kérdése. Elmondhatjuk azt, hogy mondjuk Magyarország például egy biztonságos úti cél, mondjuk Kongó már kevésbé. Tehát lehet ilyen nagy slágvortokat mondani. Hát Egyiptom is olyan, hogy bizony azért vannak olyan esetek, amelyekről olvashattunk a híradásokban, előfordulnak, tehát óvatosnak kell lenni, de összességében én biztos, hogy nem beszélnék le egy magyar turistát arról, hogy Egyiptomba pihengessen. Vannak rajongók is, meg vannak olyanok is, akik utána itt letelepedtek, és Hurghadában is van magyar búvár. Oktató, tehát itt dolgozó magyarokról is hallottam, sőt ismerek is többet. Utána jön Törökország, az egyhetes nyaraló pihenések toplistáján az őszi időszakban. Törökországról azért annyit érdemes tudni, hogy októberben kellemes jó idő van, novemberben is. Én voltam már november végén, december elején úgy, hogy végig szakadt az eső. Egy kedves barátom pedig golftúrára ment Törökországba, és szintén ömlött szakadt majdnem minden nap az eső, és nem volt annyira iszonyatosan meleg sem. Tehát azért az Alanya Antalya az nem úgy működik, mint Dubaj, hogy nagy valószínűséggel nem fog esni az eső. Tehát erre fel kell készülni. Az utószezon október végéig, november elejéig tart, utána jön a téli szezon, téli időszak, az ultra-all-inclusive szállodák jóval olcsóbbak, sok program van, nagyon jó az ellátás, és aztán biztos, hogy nem lesz melegünk, hogyha megnézzük a különböző kulturális csodákat. Tehát van előnye is a dolognak, meg hát nem annyira zsúfolt egyik rész sem. Utána a harmadik helyen van az egyhetes nyaraló pihenéseket, illetően a toplistán a Kanári-szigetek, hiszen itt Tenerife, egyébként a magyarok kedvence, utána pedig Gran Canaria. Gran Canaria nagyobb, de Tenerife meg kedveltebb, a Teide vulkán világát is szeretjük, hiszen itt van a Teide vulkánként Spanyolország legmagasabb csúcsa. Érdekes, hogy nem csak a spanyoloknak, de a portugáloknak is egy külbirtokon van a legmagasabb pontja az országnak. Ott ugye Pico szigetén, az Azori-szigeteknél, az a legnagyobb portugál csúcs, a Teide vulkán pedig Spanyolország legnagyobb csúcsa. Voltam fenn egyébként decemberben a Teide vulkán tetején, és ott még hó volt. 3000 méter fölött vagyunk, lent pedig 20 fok körül volt a hőmérséklet, fürödtünk a tengerben, de nem volt azért olyan, hogy minden napot fürödnék szívem szerint, mert annyira csoda, tehát azért nekem egy kicsit hűvös kés volt. Volt, amikor 26 fok is volt a hőmérséklet, tehát a Kanári-szigetek azért abból a szempontból jó, hogy biztos, hogy fogunk tudni bulizni, mulatozni, rengeteg szórakozóhely van, sok turista, rengeteg apartman, nagyon jó kis szállodák, relatíve biztonság. Nem mindenhol homokos a part, sőt, hát igazából a Szaharából is vittek a Kanári-szigetek egyik tagjára homokot, mert meg akarták csinálni a strandot, tehát alapvetően egy vulkanikus szigetcsoportról beszélünk, és sok helyen sziklás, kavicsos köves a strand, de vannak homokos részek is. És hát van mit csinálni, mert jók a szórakozóhelyek, jók a vendéglátóhelyek, szuvenírboltok, sokasága van, úgyhogy nagyon sok magyar apartmant is vásárolt a Kanári-szigeteken, olyanokat is ismerek, akik itt laknak, tehát nem csak kiadásra vettek, hanem úgy döntöttek, hogy itt fognak lakni, itt fognak élni. Ilyeneket is ismerek személyesen is, és jól érzik magukat. Úgyhogy A Kanári-szigetek tényleg egy csoda. Hát tudjuk jól, hiszen az olimpiai bajnokság idején is láthattuk azt, hogy van egy csodálatos versenyzőnk, aki a Kanári-szigetek zászlóját is hozta magával a magyar zászló mellé, mert ő már itt született, mert úgy döntöttek a szülők, hogy itt fognak lakni a magyar szülők. Úgyhogy a Kanári-szigetek van a harmadik helyen az egyhetes nyaraló pihenések sorában a gyűjtésem alapján. A negyedik Tunézia. Tunézia mindig is kedvelt volt a magyarok körében. A Skyway még a 90-es években, 90-ben, 91-ben kezdett el ide charterjáratokat, különjáratú repülőgépeket üzemeltetni, és bevált nagyon a dolog, mert hogy imádtuk azt, hogy a szállodák magyar szinte jó minőségűnek számítottak. Hát a 3-4 csillagos szálloda az olyan volt, mint nagyjából akkoriban Magyarországon a 3-4 csillagos szálloda. Ha ma mennénk ugyanolyan szállodába, azt mondanák, hogy te jó ég, hát kedves barátom, meg a felesége, hát azt mondaná, hogy na még egyszer ide nem jövök. Akkor az nagyon jó volt nekünk, mert hát volt úszómedence, nem túl nagy, de azért volt medence, és hát volt svédasztal, hát már a svédasztal is egy nagy dolog volt, hogy te jó ég, hát svédasztal, hát mi is az a dolog, ez akármennyi tehetünk embertelen, akár többször is. Úgyhogy tényleg akkor így nagy durranás volt, aztán hagyták egy kicsit lepukkanni a szállodákat, és utána ezt már, ahogy egyre igényesebbé vált a közép-kelet-európai turisták közössége is, hát úgy egyre inkább egy picit hanyagoltuk Tunéziát, aztán megint jött egy nagy reneszánsza, és utána megfelújították a szállodákat, és ma már megint Tunézia régi fényében csillog, és az azért jó, mert Tunéziában elmehetünk Hammametre és környékére, tehát tényleg olyan helyekre, amelyek alkalmasak arra, hogy a szállodákban eltöltsünk jó pár napot, és ami szerintem még nagy dolog, hogy tényleg van egy klasszikus tunéziai kör, amit megtehetünk, mégpedig az, hogy lemegyünk Kebilibe, ahol a hőforrásokat még magyarok fedezték fel, egy gyönyörű kis település, megnézzük Matmatát, megnézzük a csillagok háborúja ott hagyott egykori kellékeit, még mindig megvannak, a berber benszülöttek szárítják a gyíkot ott a barlangok mellett, igaz, hogy ugyanazt a gyíkot szárítják évek óta, legalábbis én nagyon sokszor voltam Tunéziába, és nem láttam, hogy cserélték volna, de attól még az illúzió azért kellemes. Elmegyünk a Sósi Sivatagba, azon átmegyünk, utána a 100 000 pálma városába, Drozörbe érdemes kocsikázni egy kicsit, és megnézni az itteni oázist, és eltölteni egy 4-5 órát. Van egy állatkert, és 5 alkalommal egymást követően voltam Tunéziába, és mindig ugyanúgy elsütötték azt a poént, hogy itt a kólát a teve. Úgyhogy vannak ilyen standard alapok, amelyek mindig megjelennek, de attól még ez nagyon klassz, és az északi részeken pedig gyönyörű oázisokat találunk vizeséssel, pálmafák sokaságával. Úgyhogy ezt a kört mondjuk egy 2 napos szállással érdemes mindenképpen megcsinálni, nagyjából 3 nap, és a maradék 4 napon pedig a szállodában, a tengerparton pihengethetünk Tunéziában. Itt van Kártágó is, a föníciaiak városa, aki szereti a történelmet, valószínűleg ad neki sok érdekes impulzust, de egyébként meg romok vannak, tehát aki azt mondja, Aquincum Római Múzeum itt Budapesten, hogy hát azért nem ez volt életének csúcsélménye, nagyjából ugyanezt fogja mondani, hogyha a Tunéziában megnézi Kartágó környékét, ezzel azért számolni kell. És az egyhetes nyaraló pihenések sorában Marokkó az, amit a végére hagytam, hiszen továbbra is kedveljük ezt az észak-afrikai országot is, és ugye általánosságban szervezett úton, utazási irodával megyünk ezekre a helyekre. Van, ahová úgy megyünk, hogy az utazási irodák plusz menetrend szerinti árat nyári időszakban vannak charterek, télen most már nincsenek, régen voltak charterek téli időszakban, és ma már ez nem nagyon divat. Marokkóba is már eljuthatunk repülőgéppel Marrakesbe, ami nem tengerparti település, de a legattraktívabb marokkói város talán. Itt érezzük leginkább az 1001 éjszaka hangulatát át, és az utazásirodák is úgy szervezik ezeket a túrákat, hogy állandó helyeket vásárolnak a légicégektől, ide elviszik a turistákat, aztán egy hét múlva vissza, és itt pedig tényleg pazar programokat meg szállást kínálnak a vendégeknek. Úgyhogy Marokkó is felfért még a nyaraló pihenések körében, már amiket utazásirodán keresztül vettek igénybe, meg vesztek igénybe az őszi időszakban a magyar vendégek. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Riárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!